Füles bagolyolvasó. Mixát Kálmán, a kedves Gaillard-apó. Eredeti elbeszélés, 1871. Az öreg Gaillard-apó ott lakott volna múlt nyáron a Quartier Latin egyik negyedemeleti szobáskájában, ha hugyan nem mindig átellenben lakott volna a Kék Herint című kávémérésben. Én magam is innen láttam kijönni néhányszor, az angol keserűtől kifirosodott arccal, vékony, rövid lábaival vígan szögdécselve a járókelők közt, kikre kitelhetőleg igyekezett mosolyogni, mintha fél Párizsra lenne ismerős. Öreg, barázdás arcához, szürke, kopasz fejéhez olyan jól illett oda az örökös vígmosoly, mint a téli tájképhez a napfény. Az öltözete is egészen összhangzó volt vidor arcával, rövid sárgás fragsbő pepita nadrág, ami nőtt Bernard Gazsi bátyánk Sonica konfiskálna saktáblának, ezt kiegészíté tapló színű magas kalapja, melyet rendesen félrecsapva viselt, és a kimaradhatlan virágcsokor a gombjukban. Ilyen volt Gaillard-apó. Aki nem hiszi, kérdezősködjék utána a latin negyedbeli utcákban, ott meg fogják mondani, hogy csak ugyanilyen volt. Egy vígöreg ember és egyéb semmi. Hanem, ha majd elolvassák róla ezt a kis történetet, akkor kihagyják azt a két utolsó szót, hogy egyéb semmi. Keresett módját illetőleg táncmester volt, aki önálló táncteremmel rendelkezett a jobb napokban, valahol a Concordetéren, de akinek most már csak néhány tanítványa maradt, kiknek külön órákat szentel naponként, hogy a járás költészetébe bevezesse. Ebből tehát világos, hogy Gaillard atyusnak nem volt valami brilliáns jövedelme, no, de az atyus valóságos francia volt, kinek Rothschild milliói sem lennének fölöslegesek, de viszont Diogenes szegénysége sem forgatná ki jó kedvéből. A sors, úgy látszik, nem lehetett valami különös jó barátja Gaillard atyusnak, szudarul üldözte fiatalsága óta. Apja csinos vagyont hagyott számára, mit felesége hozománya nem kevéssé öregbített házassága első éveiben egy fiacskája is született, kiben majd a nőrekkora örömét remélte feltalálhatni, de hát a sors úgy ellene esküdött szegénynek. Hogy a vagyont széthagyta szedni a hitelezőknek, a kis Henry gyereket elvinni hagyta a halálnak, azzal tetézvén mostohaságát, hogy a feleségét meghagyta Gaillard atyusnak, amit az megint úgy hozott helyre, miszerint egy szép reggelen megszökött tőle. Mire való is a szegény embernek a vém feleség? A sors azonban most sem engedte nyugton Gaillard apót szeszélyes keze olyan furcsa napokat hozott Párizsra, hogy a fiatalságnak kisebb gondja is nagyobb lett a tánc tanulásnál. A táncmestereket sorba fel lehetett volna akasztani a füstre, még csak egy árva lélek sem sajnálta volna meg őket. Mire való lett volna most ott a tánc tanító, kivált elevenen, mert csülve talán még hasznát vehették volna be Efteaknek. A szép kacér Párizs darabokra szaggatta testén tarka, csillogó ruháját, melyet úgy rigyelt tőle az egész világ, és felöltözött nyakig nehéz páncélba. És, aki látta mosolygó ajkain a hideg mogorvaságot, szép fényes homlokán a sötét haragot, amint felemelte finom kezébe a véres zászlót és véres kardot, mikor büszkén hátra vetette méltóságos fejét és azt kiáltá, mellét kitárva az ellenség légióinak. Mérkőzünk össze, vagy, aki végig hallgatta a lelkesedés tüzében született zsoltárt. Párizs szent falától egy poros sem tér meg megállott bámulatában, levette kalapját a méltóságos hölgy előtt, és nem hitte el saját emlékező tehetségének sem, hogy ez a szép istenasszony cancant szokott az előtt táncolni. Így volt csak igazán szép. No, ha nem voltak is ostromlói elegen, akik szerettek volna bejutni a szívébe, abba a nemes szívbe, melyre a világ is ráfogja, hogy az övé, de a büszke királyi hölgy bezárkózott udvarlói előtt. Párizs szent falára egy poros sem hág fel ez ugyanazelőtt nem volt ott divatban, hanem azért volt a divat fővárosa, hogy csinálhatott magának új divatot is. És az nagyon furcsa divat volt. A fiatal emberek nem irogattak szerelmes leveleket a kisasszonyoknak, hanem valahol a csatatéren konverzálgattak az ágyúkkal. Ha esté volt, az azon megjelent néhány ember elő sem hozta a nagy operát, vagy a sport különösségeket, nem is mosolygott szeme közé ismerőseinek, hanem igyekezett minél savanyúbb ábrázatot csinálni. Az volt most a divat. Ha két ember találkozott az utcán, nem azt kérdezte egymástól, hogy van ön, hanem él még ön. A köszöntés forma is megváltozott. A serviteur kiment a divatból, Savonio úrt kapták fel helyette. A nyomorúság és bal szerencse egyenlővé teszi az embereket. Senki sem lehet a másik szolgája, hanem a reggel, az megvirradott. Jó lesz felkelni, és fel is keltek egytől egyig. Még akkor nem gondolták, hogy mire idejük lenne felöltözni, már addig nem lesz reggel, hanem éjszaka. A szeszélyes Párizs felülmúlta magát eredetiségekben. A kalendáriumot is megváltoztatta és ebben az évben a farsang előtt tartotta meg a bőjtöt. Minek is volna most farsang, muzsika szó, mikor úgyis fütyül a golyó? Minek gyújtanák meg a fényes tánctermek csillárait, mikor úgyis ki van világítva minden az égővárosok lángjaitól? Minek készítenék a hölgyek az ezer alakú Cotillon érdemrendeket, mikor azok alakját a porosz golyó rajzolja le a hősök mellén. Az öreg Gaillard apó naponként eljárt nézni tanítványait az ejsei mezőkre, amint a Tour, de Mainz és a Zhaine anglai se finom mozdulatai helyett nehézkes ostoba jobbrátokat és balrátokat csinálnak. Mennyire bosszantó ez egy érzékeny szívű táncmesterre, így elrontani, amit ő épít. Mennyivel jobb volna, ha a köztársaság meg a porosz király egy nagy általános kvadrillet rendezne katonáival, aztán mikor a két hadsereg összejönne a Tour, de Mainzben, mindenik nagyot ütne öklével a másikra. Az lenne aztán a szép háború, ilyen szeszélyes ötletei voltak Gaillard apónak, s ezeknek köszönhette népszerűségét mindazok előtt, kik a kék heringben itták kávéjokat. Egy reggel, még az orléansi győzelem előtt, a szokott kedély állapotában nyitott a fent említett helyre, hol több ismerőse ülte körül már a megszokott asztalokat. Nos, mi újság odakint, atyus, egész fél csoda. Ah, ne mondja, hangzott minden ünnen a kíváncsiság. Egy olyan embert láttam ezelőtt fél órával, aki, nos aki, panaszkodott, hogy meg van terhelve a gyomra. Pour l'amour, de Dieu, anakronizmus. Egy kis cukrot kérek még, madame, szólt Gaillard apó Dumont-asszonyhoz, a kávémérés tulajdonosnőhöz. Azután egy pajkos párizsi opera áriáját kezdé fütyülni. Hát Párizson kívül mint állnak az ügyek Gaillard apó? Kérdé egy barna, ajánló külsejű nemzetőr. Alkalmasint rosszul, hanem, az ördögbe nem olyan sietős még a dolog, hogy már is komolyan lehetne venni. Persze, hogy nem sietős, bagatelle, tréfából is összemorzsoljuk a poroszokat. Trotthu már előre is betábláztatta magát a moltkebőrére. Ah, nevetett a kék herint közönsége. Bravo atyus, ön ma felül múlja magát a kedélyes ötletekben. Gaillard apó kivette Tobák fixisét a zsebéből és egy élvezetes szippantást tőm belőle, mi alatt magas, bibircses homlokán a török császárnéval aláírásához hasonló ráncirádák alakultak. Én csak az igazat mondom, uraim, a vém Franciaország megrázza magát és megifjódik. Egy napon elunja a pezsgő, Drimadeira és a serge antvast, fel kell az asztaltól és azt mondja, hogy ígyunk már most változatosságokáért egy kis vért. Nem jó volna atyus, ha elébb egy kis porosz húst tennénk? Mert már nekem az a furcsa természetem van, hogy csak az étel után ízlik az ital. De gustivus non est disputandum, monsieur, szólott Gaillard apó egyet köhintve. Hanem azt nem látom be, hogy, míg Párizsban tart a ló meg szamárhús, minek keresnők azt addig Párizson kívül. Ez az élsz kitűnő, azonnan van, édesem, viszonzá Gaillard atyus, mert a franciának a szavában is több a puskapor, mint a poroszágyúban. Kétség kívül. Gaillard atyus a kávé után rendes szokása szerint még egy angol keserűt rendelt. Azután újra felvette a beszélgetés fonalát. Igen, csak ugyan, a francia nép nem barbár, ha hadat izen valakinek, legelőször is epigramákkal haigálózik. Úgy van, epigramákkal, mint például a körte arcú királyra, vagy a Nouvelle-Emprunt a Tuileriák palotáján. Az nagyon találó az ene betűre, kacagott jó ízűen a nemzetőr, kardját a padlóhoz ütögetve. Egy kis elégtétel azon sok adósságért, mint az ex-császár tőnromlásunkra. Fidonc, minek azt szemére hányni, és miért nem, kérdé a nemzetőr tisztbosszúsan. Azért, mert az a legkisebb hibája. Hogyan, legkisebb? Nos mert a sok adósság tulajdonképpen sok vagyon, negatíve. A törzsvendégek Szent Hippolytra esküdöztek, hogy olyan jól ugyan nem lehet elmulatni az opéra comikveban sem, mint Gaillard apó szavain. Negatív vagyon, ezt igazán jól adja, kedves polgártárs. Pedig már-már megijedtem, hogy napóleonista, nem éppen, szeretem a napóleonokat. Ez az egész, a nemzetőr tiszt kabátját gombolta ki, hogy jobban nevethessen. Jaj de jó, tehát a Napóleon D. porokat szereti. Az igaz, hogy mindenre van kádenciája. Ön sohasem vénül meg, Gaillard apó. Sohasem komolyodom meg akarta ön mondani nem de, mert már öregnek elég öreg vagyok. 60 éves, szép idő, kár, hogy nem fiatalabb, egy lelkes katonával lenne gazdagabb a köztársaság. Mondtam már, hogy nem sietős a dolog. Quel diable, ön egészen komolyan veszi az állapotokat, és az bosszant. Várjunk még kisé, és aztán, az öreg apó felhajtotta a poharából a még benne maradt szeszt, azután valami sötét komolyság ömlött el ritka vendégképpen tulipiros mosolygó ábrázatján, s mindig nevető, savószínű szemei valami kimondhatatlan ragyogó lángot kölcsönöztek azoktól a szavaktól, amiket el fog mondani. És aztán, quel le question? Ha komoly találna lenni a dolog, ott leszünk egytől egyig az ágyuk torka előtt. Az öreg Gaillard is francia, nekik is ott lesz a helye. Úgy van, uram, én is ott leszek akkor. Gaillard apó a zsebkendőjével megtörülte izzadó homlokát és újra mosolygott. A nemzetőr tiszt pedig felkelt helyéről, odalépett hozzá és megszorította némán, melegen a kezét. Olyan sokat tud a néma kiszorítás beszélni. Azután mosolyogva felkelt az öreg úr, illedelmesen köszönt a jelenlevőknek és eltávozott, hogy néhány óra múlva ismét visszajöjjön feketéjét meginni, melyet Madame Dumont már évek óta minden nap pontosan kiszolgáltat neki ingyen. Madame Dumont okos asszony, érti az üzletfogásokat. Ahova Gaillard apó jár, oda igen sokan járnak utána. Az öreg úr az ajtóban még egyszer megfordult és meghajtotta magát, azután a szokott mazurka polka lépésekkel lejtett haza, útközben vidáman dúdolva magában: volt egyszer egy király, volt egy derék király, de csak egyszer-egyszer tralalala. Mikor pedig egyetlen szobájú szállására érkezett, elkezdett kedvére ugrándozni, egyet dünnyögve közbe-közbe. Persze, hogy nem sietős még a dolog. A németeknek van egy kifejezése, melyel a már-már későt szokták megjelölni. Inzwürfterstunde, helyesen van. Csak hadd jöjjön a 12. óra, akkor fel fognak kelni mindnyájan és megeszik villás reggelire a fél Európát. Az már nemzeti sajátsága a franciának. Csak hadd mulassák magukat a porosz hadseregek meg Párizs alatt. Az oroszlán nem tartja még érdemesnek egészen felkelni, hanem méltóságosan megfordul a másik oldalára és csak farkával csapkodja a legyeket. Hadd jöjjenek még közelebb, legalább nagyobb darabon lehessen őket kergetni hazafelé. Csak az akár, hogy nem lehet belőle valami nagy hadjárat, legfeljebb arra való, hogy az öreg dumas papának legyen már egyszer egy kis jó témája regényt írni. Hanem a szegény dumas apó bizony nem ért rá bevárni a végét. Itt hagyta a jó regény témát a poroszoknak. Azok pedig neki feküdtek az utolsó fejezeteknek és kezdtek belőle csinálni tragédiát. A bal szerencse órájának mutatója rohamos gyorsasággal közeledett a 12-höz. Az oroszlámból patakként kezdett folyni a szép piros vér, és a farkával nem volt képes többé visszatolni a mutatót. Strasbourg tornyainak égő üszkét az egész francia országba széthordta a szél, és mindenütt lángra lobbant tőle a hazaszeretet. Metz megadta magát, s a megvérezett szárnyuglóire végerő feszítéssel rebbentette meg a félvilágot betakaró szárnyait. Ha hogyan tudna-e még repülni? A világ szíve, Párizs, lázasan feldobogott a nagy csapások hallatára és átváltozott kővé. Hadd törje be az orrát azon a kövön valaki. A departamentokban megkondult a szomorú harangszóvész. Vész ezt a szót most mondja ki először Franciaország. Nincs is benne a nemzeti nyelvtanában, hanem azért megérti minden ember, az égő falvak, véres folyamok világosan megmagyarázzák az értelmét. Itt a 12. óra. Nagyon szomorú napok voltak ezek. A történelem majd elbeszéli őket híven, odaadja ki érdemelt jutalmát mindenkinek. Arculütést az árulóknak, bepiszkolt kardot az elnyomónak, babért a vérző homloknak. Én legalább az ő helyében úgy cselekedném, hanem hát a történelem nem bízza rám az ilyeneket, amint hogy okosan is teszi, minél fogva talán én is okosan teszem, ha nem avatkozom Madame Clio dolgaiba, hanem felszedem azokat az apróbb levelű virágokat, amiket ő már nem tart érdemeseknek koszorújába fonni. Ilyen például az én vidám Gaillard apóm. Ő is meghallotta a szomorú újságot, hogy közelednek a megpróbáltatás nehéz órái. Ott járt kelt Párizs hallgatag utcáin, és olvasta az emberek arcán azt a kellemetlen felkiáltó jelt, melyet a megdöbbenés szokott oda festeni vastag, összekuszált ecsetével. Az öreg táncmester mosolygott és azt mondta, teringette, ez már nem egészen tréfa, s aztán szépen elballagott a kék heringbe, egész napot tűrt kávéja mellett, de nem szólt egy mukkot sem. Olykor a fejét csóválta és mosolygott folytonosan, de ez a mosolygás olyan valami szomorú volt. A törzs vendégek csodálkoztak rajta, de nem akarták háborgatni, legfeljebb azt jegyezték meg egymás közt, az atyusnak valami baja van ma. Hanem másnap még jobban csodálkoztak, mikor az öreg úr sem a délelőtti, sem a délutáni kávéját nem jött el fogyasztani. Bizonyosan beteg. Úgy van, a szegény apó rosszul lett, sarkalmasint az ágyat nyomja otthon. A nemzetőrtiszt, aki tudta a Gaillard szállását, udvarias ember lévén, megígérte azonnal felkeresni a vígöreget, hogy állapotáról körülményes jelentést tegyen a kék herint közönségének. Fél óra múlva visszatért sarcán megindulás látszott. Nos, hogy van a mi apónk oda haza? Kérdék többen egyszerre. Nem leltem otthon, felelt a tiszt kardját leoldva. Merkwürdig, azt kellene hinnem, hogy valamelyik rokonához ment ebédelni, ha egész pontosan nem tudnám, hogy semmiféle rokona nincs. Szólt egy lotharingiai születésű gombkötő. Én pedig szinte egész pontossággal mondhatom, válaszolt a nemzetőr, hogy egy rokona mégis van. És az, a haza, hogy érti ön azt? Úgy, uraim, hogy Gaillard apót nem találtam szállásán. A kapustól kellett tudakoznom, az világosított fel. Helyesen, tudtomra adta, hogy az öreg tegnap mindenhol miát elárusítá. Ah, és hogy ma reggel léghajón elutazott a vogesi hegyek közé. A csodálkozás és meglepetés jelei beszéltek minden arcon. A kapusnak csak annyit mondott, hogy itt az idő megtenni kötelességét, a nemzet abban a helyzetben van, hogy két öreg kéznek is hasznát veszi, most nem szabad 60 évesnek lenni, csak a 80 éves embernek, ő elmegy a csatamezőre. Párizsban, vagy lesz, vagy nem lesz ellenség, neki pedig okvetlenül ellenség kell. Azért hagyja el Párizst, egyéb elajándékozni valója nincs a haza számára, csak az élete, azt adja oda, ami van. Az emberek fejüket csóválták, a nemzetőr pedig leült szokott helyére az olvasóasztal mögé, fejét tenyerébe hajtá, aztán meghatott hangon folytatá, szegény Gaillard-apó. Áldja meg az Isten, amerre fordul, igazi francia ő, még a nagy forradalombeli alakok mintájára. Csupa becsület és csupa könnyelműség, vágott közbe egy állatorvos. Óhajtom, szólt Madame Dumont, hogy nem sokára viszont lássuk őt. Az nem szép volt tőle, hogy így szó nélkül hagyta el barátait. Ej, ezért majd számot kérünk. A kék herin vendégei ezúttal nem mulattak olyan jól, mint egyébkor. Gaillard-apó távozása valóságos űrt hagyott a szívekben. Ha nem ez sem tartott sokáig, másnap már elfeledték egészen, mintha sohasem ismerték volna. Az emberek hozzá voltak szokva a veszteségekhez. Az egyik kellemetlenség betakarja a másikat, kivált, ha az a másik a nagyobb. Most pedig ugyancsak volt, miből válogatni, hogy mit sirasson az ember. A vagyonát-e, amely elpusztítatott, a fiát-e, aki elesett, vagy a hazát, mely elárultatott. Bizony igaza volt annak a Gaillard-apónak, amikor azt mondta, hogy most nem szabad 60 évesnek lenni senkinek. El kell dobni a mankót, mert azért adott az Isten két kezet az embernek, hogy legyen mibe fogni a puskát. Olyan időket élünk, és ezeknek az időknek örök tanúságaképpen fog megmaradni a lojrei és a vogesi hadsereg története. Hadseregek, amik a földből nőttek ki varázsdóra, ahol együtt küzdöttek a fiú, apa és talán még a nagyapa is, és küzdöttek kétségbe esetten, utolsó cseppvérig, rongyosan, mezítlába csikorgó havon, akik mint földhöz vágottan teljes új erőt nyernek a földtől, akiknek már nincs reménye a győzelemhez, nem is harcolnak talán a győzelemért, hanem csak azért, hogy harcoljanak, hogy lássa az elbámult Európa, miszerint a megbénult oroszlán még megmeri rázni királyi büszke sörényét. A vogesi hadseregben a franc tireurök közt találjuk Gaillard-apót is. Ki érne rá elbeszélni, mint jutott oda? Most nem igen tudja megmondani az ember, mikor reggel felébred, hogy hol fog vacsorálni este. Hova veti a sors szeszélye egy óra múlva? Még a legnagyobb út is, arról a világról a más világra, csak egy lépés. Kitörődnék most azzal, ki hol volt ezelőtt egy nappal és hol lesz ezután egy nappal. Mintha a napoknak nem lenne elég története úgyis. Minden nap hoz egy új csatát, s minden csata elvisz ezer életet. Az ezer életért aztán, amikor kedve tartja, foglalóul hagy egy kis reményt, de azt is csak néha. A szerencse Isten asszonya becsukta markát, elbizakodott, kedvenc nemzete előtt, és azt mondja, hogy haragszom rád. Ha nem van egy kéz, amelyik tán ki fogja tudni nyitni az Isten asszony összeszorított szűk markát. Van egy méltóságos kiváló alak, akire nem lesz elég ereje haragudni, akit ha meglát, mind a két kezét kitárja, hogy megölelhesse. Az ősz vezérez, akit minden nemes nemzet a magáénak tud, az újkor legnagyobb jelleme, a szabadság legélesebb kardja, a világ legelső polgára, az öreg Garibaldi. Ott hagyta betegségét caprerai kújhója elrongyosult ágyában, hogy egészségesen halhasson meg a szabadságért. Aki megparancsolta saját magának, hogy ne legyen beteg, az tudni fog parancsolni a bal szerencsének is. Úgy van. Előre, halvány arcán felgyúl a szent lelkesedés tüze, beteg, köszvényes keze magasra emeli a két világrészt bejárt kardot, golyójuggatta lába belevágja a sarkantyút a lószügyébe. Előre, nem fáj az öreg Garibaldinak semmi sem. Azután megzendül az hoisi temető láng lelkű halottjának csodás tűzű viharos dala, a Marseilla ise. Ez a dallam a sereg élelme és ruházata. Ez élteti, ez melegíti őket. Ott rohannak elől a desvengeurs, a halál fejű lovasság utánok a többiek. Nézzétek őket, ugye meglátszik, hogy franciák, kiket Garibaldi vezet. És nincs pihenés soha. Ami ma nem sikerült, holnap próbáljuk meg, semmi sem lehetetlen. A küzdők között pedig mindig a legelső sorban lehet látni egy ősz, mosolygó alakot, Gaillard-apót. Úgy szeretik mindnyájan, mintha az apjok volna. Öregebb a többinél, vidámabb a többinél és ravaszabb a többinél. Egyedül a gerilla harc az, melyben az apróbb emberek is hasznát vehetik leleményességüknek, ügyesség és ravasságuknak. No, de hasznát is veszi Gaillard atyus, ő igazán nagy mester ebben. Tüskés bokrok közé vonulni, fától fához simulva rendíthetlen bátorsággal tüzelni az ellenfélre, ebben ő felülmúlhatlan. És mindezt olyan finom eleganciával, annyi kedves humorral, annyi kellemes pajkossággal teszi, mint mikor valami fiatal ember kenyérgolyócskával haigál a visevisülő kisasszonyra az asztal fölött. Ha pedig nyílt csatában harcol, a halállal szemben sem hagyja el vidám mosolya, akkor is egyre pattognak szellemdús ötletei, úgyhogy a körülötte levők önkéntelenül elkacagják magukat és azon módon kacagva törnek az ellenségre. Azért nevezték el azt a kompániát, amelyben szolgál, nevető kompániának. Rossz hírek jöttek, Gaillard apó, Párizs nem sokára kiéheztetik. Nem lehet, mond az öreg, Párizsnak még eltart fél esztendeig az orléansi győzelmen rágódni. Ösmerem a párizsiakat. Hiszen ön is párizsi, kétség kívül, édes barátom. A párizsiak egészen olyanok, mint én, azaz mindegyik külön egy-egy bevehetetlen vár. Legyen szíves, kérem, oda nem érteni az asszonyokat. A bajtársak természetesen nevettek, Gaillard atyus pedig fütyörészgetni kezdett, mert, amikor nem csevegett, örökké fütyült. Még akkor is egy bolondos nótát dúdolt magában, mikor a legközelebbi hetekben a becsületrend keresztjével díszíté fel mellét a csapatparancsnok. Igazán megható jelenet volt. A parancsnok maga is ellágyult, mikor az ősz férfiú kezét szorítá meg, egy szegény ördög kezét, aki nem harcol birtokaiért, zsíros hivataláért, kitüntetésért, jövőért, hanem csupán önzéstelen szeretetből azon haza iránt, mely neki semmi olyat nem adott, amit védelmezni érdemes volna. Az egész ezred szeme feszült érdekkel nézte vén kedvence megjutalmazását sejthangulak kiáltá éjjel Gaillard apó. A parancsnok feltűzi az elismerés jelvényét a sárga frakra, melynek gombjukában most is fityegett egy csokor téli zöld. Ön érdemessé tette magát a hazahálájára. Az öreg apó udvariasan meghajtá magát, de arcán egy köröm feketényi ünnepélyesség sem látszott, sőt még azt sem állhatta meg, hogy közben ne fecsegjen, ön egészen megpirít, uram. A parancsnok szótlanul ment tovább, Gaillard atyus pedig kivevé burnót szelencéjét és szippantott belőle. Teringette, ma nagy hideg van, az orrom nem képes élvezni a burnótot. Apropos, holnap megint csatánk lesz. Az ismerősök ez alatt oda járultak hozzá, ki megölelni, ki kezét megszorítni sietett, egyik bizalmas párizsi ismerőse meg éppen azt a pajkosságot engedte meg magának, hogy szeretetteljesen megcibálta a fülét. Sokáig viseld a szép cifraságot, bajtárs, hollá ne bántsd a fülem, tony, mert az régi erekje, még szegény apámtól örököltem. De csak lehagynád vágni az egyiket még egy másik rendjelért? Nincs rá eset. A meglevőnek sincsen semmi értéke előttem, s csak is azon esetben lenne némileg. Ha teszem azt, itt lenne a feleségem, aki mindig azt állítá, hogy rendetlen ember vagyok. Ha, értem. Nos igen, jelenleg nem lenne valószínűsége ezen állításának. Mindig bolondságon jár az eszed. Gaillard apó azzal felelt, hogy eldúdolt egy verszakot valami régi bretagnei dalból, az embernek azért van feje, hogy legyen hova kalapját tegye, stb. Íme, milyen jó katona lett Gaillard apóból, aki mindig ott hordta jó kedvét a patrontáskájában. Ez az egy jó barátja nem hagyta el soha. Még a Dioni csata napján sem, mely néhány nap múlva következett be, s mely tartott 3 teljes napon keresztül, szombat reggeltől egész hétfő estéig, január 21-től január 24-ig, s mely legfényesebb lapját képezi az egész szomorú hadjáratnak. Már akkor kétségbeejtő hírek jöttek mindenfelől. Itt is, ott is megverettek a franciák, vitézül harcoltak, de megverettek, a levegő tele volt sóhajtással. A megvérezett oroszlán hiába erőlködik már felkelni. Jobb lenne talán békében feküdnie egy kicsit, míg meggyógyul. De az agvezér még egyszer meg akarta villogtatni jó kardját, még egyszer meg akarta fürözteni egy kis vérben, mielőtt hüvelyébe tenné talán örökre. Hadd csináljon még egy szép történetet az a vénacél, amit aztán apródon kint el fog mesélhetni a hüvelynek. És a Dioni csata csak ugyan szép történet. 3 egymás után következő napon megújult, és mind a 3-szor győztek a franc tireurök. De a legkeményebb ütközet mégis a 3. napon volt. Borzasztóan szép látványt nyújtott a kiéhezett, fáradt, elrongyosodott francia csapatok meseszerű bátorsága és vitézsége. Ott volt a küzdők közt Gaillard apó is. Öreg keze egy cseppet sem reszketett, mikor célzott, és, míg elsüté puskáját, közbe-közbe ráért fecsegni is. Teringette, ez nem jól van így, míg én bolondjában ott azokra szórom a tüzet, addig a saját lábamnak is elkélne egy kevés meleg. Talán nem húzott elég kapcát Gaillard apó, mondák a nevető kompánia tagjai. Bum, ez talált, lelkemre mondom, talált, éppen semmi nemű kapcát sem húztam, hanem ez igazán derék puska, finomul hord. Várjon csak, apó, hát ha elfagy a lába, ne álljon mindig egy helyen, mozogjon kisé, köszönöm, fölösleges az aggodalom, hajrá, a halálfejűek jól tartják magukat, de még ezek az olaszok is pompás fickók, E pillanatban a poroszágyú ütegek roppant sor tüzet adtak Poi felől, s a francia sereg minden oldalon bomladozni kezdett. A csata igen válságossá lőn, mert sokan megfordultak s elkezdtek futni. Holla fiúk, kiáltott dörgő hangon a vén táncmester, rosszul szaladtok, cudarul tévesztitek a dolgot, hiszen éppen az ellenkező irányban van az ellenség. Aztán jó ízűen felnevetett maga is ezen a furcsa tévedésen. A futók közül, aki hallotta a gaillardatyus tréfáját, megszégyenülve fordult vissza és keserű bosszankodással rohant előre. Az atyus pedig folytonosan lőtt és csevegett. Néha egyet-kettőt elvitt mellette a golyó, oda sem hederített neki, legfeljebb egy-egy odavetett mondattal tanúsítá, hogy észrevette el estét, mit üzen a feleségének monsieur. Egy másiknak pedig, legyen szíves kérem, megmondani annak a tegnap elesett kapitánynak a más világon, hogy a zsebében talált pénzt és hajfürtöt elküldtem az édesanyjának Berlinbe. Azután rendesen visszatért a beszélgetés alaptárgyára. Igaz, hol is hagytam el? Igen, igen, nincsenek jó kapcáim, azaz semmi nők szerezni kellene. Természetes. De miként? Teringette, foglaljunk el egy porosz zászlót. Hurrá, úgy van, foglaljunk el egy zászlót. Éljen gaillardapó, e percben egy golyó éppen az atyustő szomszédját, egy fiatal, 16 éves gyereket teríté földre. Az atyus mosolyogva nézett a haldoklóra. Bagatelle, fel se vegye, fiatal barátom, ön nagyon jó seftet csinált. Könnyűszerrel lerázta a legnagyobb hitelezőjét, a halált. A fiatal ember bágyadt mosolyra vonta kékülő ajkait, kialvó fényű szemeit szelíden emelte a vénapóra, aztán becsukta őket örökre azzal a kiáltással, éljen Franciaország. No, az megél, csak mi megéljünk. Ha nem igaz, előre amott látok egy német zászlót. A csatafordulópontja pontja éppen most következett be. Sanzio egy általános támadást intézett, mely hatalmasan sikerült. Gaillard atyus vakmerő elszántsággal rohant társaival Poi felé, hol a pomeráni ezred makacs vonakodással szúrta a földbe szuronyait, nem akarván előre menni. Egy porosz tiszt borította ki az ezred zászlaját, s azzal a kiáltással rohant a többnyire olasz franc tireurök felé előre. Hanem hát a pomeráni ezred is csak emberekből áll, akiknek akármilyen fülük legyen is, mégis megsiketül néha az ágyúdurrogástól és nem hallja meg a szép szót. Gaillard apó egészen előre fúrta magát, megtölté puskáját s nagy figyelemmel célzott, aztán lőtt. A porosz zászló elbukott. Az öreg apó mosolyogva hunyorgatott szempilláival. Hűm, bravo, öreg, ezt ugyan jól eltaláltad. Megvan a kapca, és rohant mindig előbbre, előbbre. Utánam, fiúk, teringette, már bomladoznak a porosz tömegek. No, de nem is lehet az másképp. Nevetséges, Franciaországot teljes lehetetlen legyőzni. Apropos, ezzel a volondos háborúval egészen elrontjuk a falusi papok keresetét. Persze, hogy elrontjuk, a sok temetés is tóla mind, itt vesz egy közös gödörben. Szent Hippolytra mondom, ez nagyon lelkemen fekszik. No, de nem soká feküdt a Gaillard apó lelkén ez a borzasztó dolog, mert alig hogy kimondá a fentebbi szavakat, egy ostoba golyó fúródott a mellébe, s a vidám öregember mosolyogva rogyott le a földre éppen abban a percben, midőn burnót szelencéjéből akar cippantani. Kvel diable, azok az emberek nem tréfálnak. Nem hinném, a piros meleg vérpatakként kezdett folyni melléből. A másik pillanatban egetrázó ütkiáltás dördült meg ezer ajakról, mely elnémítá az atyus utolsó cinikus humorát. A poroszok árkombokron keresztül futottak a franc tireurök előtt, halottat, podgyászt, sebesültet hátrahagyva. A csata meg volt nyerve, az öreg Garibaldi kardja harmadszor is nagyot suhintott. Az öreg Garibaldi most is megmutattatta magának a poroszok talpát. Amilyen nagy volt a győzelem, olyan nagy lett az öröm is. Diadallal hordozták körül a csatatéren, ami még eddig nem volt, az elfoglalt porosz zászlót. Ott vitték el a haldokló Gaillard apó mellett, s az fel is nézett rá még most is mosolygó szemeivel, és felragyogott el halványuló arca. De mit ér, mikor most már nem húzhatja a csizmájába? Körülálló ismerősei erővel be akarták kötözni sebét, hanem az öreg apó mosolyogva utasítá vissza. Köszönöm. Ne fáradjanak hiába, hanem inkább keressék meg alattam valahol a burnót szelencémet, és engedjenek egyet cippantanom az útra. Ígyni. Hatalmas burnót, a Rue Rivoli-ban szoktam vásárolni, a Bernhard kereskedésben. Őszintén ajánlhatom. Gaillard apó mindinkább halványodott, arcán szederjes kék foltok kezdtek mutatkozni, csak a szemei mosolyogtak, de egyre vágyattabban. Végre becsukta szemeit is. Meghalt, mondá szomorúan egy franc tireur. Hanem bizaz még nem halt meg. Sőt, ha meghalt volna is, visszatérne talán az életre, nehogy udvariatlanságot kövessen el. Kevés vártatva mindnyájok csodálkozására még egyszer félkönyökére emelkedett, borzasztó erő megfeszítéssel sel haló hangon mondá apropos. Majd elfeledtem, Van szerencsém magamat becses barátságukba ajánlani. Serviteur, egy futó mosoly vonult el eltorzult ajkain. Azzal nagyot lélegzett és lerogyott. A halál hideg lehelete örökre elnémítá. A franc tireurök kedvenc öregüket még aznap egy jegenye fa alá temették Pói mellett. Egy pajkos fiatal hadnagy lefaragta kardjával a fa egyik oldaláról a kérget, s ezt a jellemző néhány szót írta oda síriratnak veres krétával. Itt nyugszik Gaillard apó. Alkalmasint meghalt, mert nem mosolyog.